Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk: mit érdemes tudni a leasingről? Mit, miért és hogyan érdemes leasingelni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Vér Zoltán, a Raiffeisen Leasing értékesítési igazgatója. Én Sztojcsa Vilán vagyok, ez pedig a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Köszöntjük a hallgatókat, illetve hát most éppen én köszöntöm a hallgatókat, Szőlősi Lili most egyéb elfoglaltságai miatt nem tud velünk lenni, reméljük ezt most hallgatja ő is, és Zoltán, köszöntelek téged is. Kezdjük a legalapabb alapvetéssel a leasingnél, mert szerintem itt azoknak az embereknek a többsége, aki már hallott is erről, valószínűleg teljesen pontosan ezt a fogalmat nem tudná definiálni, tehát mi pontosan a leasing jelentése?
Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat. A leasing az egy értékesítés, finanszírozási forma, ahol a leasingbeadó, általában leasing cég, egy eszközt bérbe ad a leasingbe vevőnek meghatározott időre, általában ez a futamidő, és meghatározott díj ellenében. Ez gyakorlatilag a leasing díj, ami tőke és kamat részeket tartalmaz, kicsit leegyszerűsítve. Maga a leasing tárgy, amit bérbe ad a leasingbe vevőnek, az a leasing cég tulajdonában van, és a futamidő végén válik az el, hogy ennek a tulajdonjogát a leasingbe vevő azt megszerzi-e vagy sem. Kétféle formája van egyébként. Az ártvégű pénzügyi leasingnél ott mindenképpen a futamidő végén az ügyfél tulajdonába kerül, a nyílt végű pénzügyi leasingnél pedig eldöntheti azt, hogy megszerzi ezt vagy sem. Illetve van még az operatív leasing, amit ilyen tartós bérletként szoktak definiálni, de ezt a Raiffeisennél mi kevésbé jellemző, mi általában a pénzügyi leasingeket nyújtunk nyílt és zárt végű formában.
Valószínűleg itt most a hallgatók jelentős többségének, meg ugye egyáltalán bárkinek, hogyha a leasing szót meghallja, akkor az autó jut elsőre eszébe. Mi másra szokták még használni ezt a konstrukciót?
Igen, az autó a legnépszerűbb és legközismertebb leasing forma, amit finanszírozni szoktak, főként a lakossági ügyfelek, de egyébként rendkívül széles a spektrum itt a vállalati szegmensben. A vállalatok szoktak is és nagyhaszongépjárműveket leasingelni, itt ilyen teherautókat, meg kamionokat lehet ezekbe gondolni. Vannak mezőgazdasági eszközök, mint például a traktorok vagy kombájnok, de gondolhatunk gépekre is, komplett gyártósorok, CNC gépek, csomagoló berendezések, targoncák, vannak egészségügyi eszközök, mint például ilyen ultrahanggépek, de ezen kívül építőiparban is betonpumpa, aszfaltozógép, tehát hogy rendkívül széles a spektrum, és ezen kívül vannak ilyen speciálisabb eszközök, amire sokan nem szoktak gondolni, ilyen például egy mezőgazdasági drón, ezt is lehet leasingelni, de vannak ezen kívül még hajók, buszok, repülők, mozdonyok, vagonok, motorok, luxusautók, de még a polcrendszerek is leasingelhetők gyakorlatilag.
Hát itt nagyon sok olyan kulcs szót mondtál már be, amiről majd még szeretnék beszélni. Kezdjük viszont azzal, hogy egyáltalán kiknek éri meg leasingelni, és ki az, akinek jobb inkább az, hogy vegye meg a kívánt eszközt, akár úgy, hogy hitelt vegyen föl rá.
Két oldalról közelíteném meg a kérdést. Egyrészt, akinek a likviditása nem engedi meg, hogy önerőből meg tudja venni a leasingelt eszközt, vagy termelőgépet, gépjárművet, annak ez egy remek finanszírozási forma, mert nincs feltétlenül szükség további biztosítékra. Itt maga a leasingelt eszköz, a leasingelt tárgy a biztosíték a finanszírozás mögött. Akinek viszont megvan a önereje hozzá, hogy megvegyen egy személygépjárművet, sok esetben ők is leasingelnek, mert áfa előnyt tud nyújtani. Ugyanis a nyílt végű pénzügyi leasingnél a leasing díjnak az 50%-a az áfájának az 50%-a visszaigényelhető, hogyha vezetnek útnyilvántartást, akkor akár a 100%-a is visszaigényelhető, szemben a hitellel, ahol ezt nem lehet megtenni. Kölcsön akkor szokott feljönni, mint finanszírozási forma, hogyha támogatás is kapcsolódik az eszköz beszerzéshez, mert jellemzően ezek a támogatások megkövetelik, hogy a leasingelt eszköz a támogatottnak a tulajdonában legyen. Én pedig a elején elmondtam a beszélgetésünknek, hogy itt a leasingelt eszköznek a tulajdonjoga az a leasing cégnél van, így ez a finanszírozási forma nem tud működni, hanem hitellel finanszírozzuk meg ezt az eszközt, hogy a támogatás is igényelhető legyen hozzá.
Ugye Magyarországon van egy olyan fajta hozzáállás, hogy amikor az ember mondjuk egy hitelt venne föl, akkor előre fölkészül arra, hogy tőle a bank nagyon sok adatot be fog kérni, nagyon sok olyan pénzügyi feltétel lesz, aminek meg kell felelnie. A leasingbevevővel szemben milyen elvárások vannak? Tehát legyen szó itt akár arról, hogy mennyi pénzt tud lerakni az asztalra, vagy nem tudom, milyen hitelképességet néznek-e nála, vagy bármi más feltételeknél mit érdemes tudni?
Gyakorlatilag itt is ugyanaz a hitelvizsgálat megvan, mint egy banknál. Kicsit talán egyszerűbb, kicsit talán kevésbé jobb bonitású ügyfelek is tudnak finanszírozáshoz nyújtani. Tehát elsődlegesen magát a leasingelt eszközt nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy annak van-e másodpiaca, és van-e másodpiaci ára, és amikor le fog telni a futamidő, akkor az várhatóan az a másodpiaci érték mennyi lesz. Ez inkább a standard eszközöknél van. A speciálisabb eszközöknél ott nagyban már bejön az is, hogy magának a leasingbevevőnek, nevezzük hitelfelvevő, hogyha ilyen banki összehasonlításban nézzük, ott már meg kell nézni, hogy vajon fogja-e tudni fizetni a havi törlesztő részletet, leasing díjat, ott már szükséges egy kisebb hitelvizsgálat. Ezen kívül minden ügyfélnél vannak K.O. kritériumok, amiket megnézzünk, tehát hogy ne legyen a negatív KHR listán, ne legyen adótartozása, az ügyvezető ne álljon eltiltás alatt, és a többi ilyen szempontokat szoktunk megnézni.
Említetted itt korábban, hogy ugye a lakossági ügyfelek és a céges ügyfelek számára néhol mások a feltételek, és ez az a pont, ahol szerintem erre térjünk egy kicsit külön, mert valószínűleg a legtöbben úgy gondolják, hogy a leasing az egy olyan dolog, amivel általában a cégek szoktak élni. Lásd például autó, ugye ez a nagyon klasszikus példa, hogy az ember, vagy mondjuk a vállalkozó a saját munkahelye nevében leasingel önmagának egy autót. Miben mások a lakossági ügyfelekre, meg a cégekre vonatkozó szabályok, és akkor egyáltalán, hogyha most én, mint átlag ember oda megyek egy leasinggel foglalkozó céghez, hogy sziasztok, leasinggel foglalkozó cég, Iván vagyok, és szeretnék most bérelni tőletek egy kocsit, akkor azt én megtehetem?
Jellemzően a lakossági ügyfelek nem a leasing céghez mennek be, hanem az autókereskedők, amikor kiválasztja a gépjárműt, általában a leasing cégekkel kapcsolatban állnak, és az ő ajánlatukat mutatják meg az ügyfélnek, és ott csinálják meg gyakorlatilag a hitelvizsgálatot. Lakossági ügyfelekre, egyébként meg a vállalati ügyfelekre is nyilván ilyen MNB-s, meg Európai Központi Bankos különböző előírások vannak, hogy miket kell megnézni. Nyilván a lakossági ügyfeleknél a jövedelmet nézik, a céges ügyfeleknél meg gyakorlatilag a árbevételt, a költségeket, az eredményességet és a mindenkori fizetőképességet nézi ezzel kapcsolatban. Ha kiválasztja a gépjárművet és tudja, hogy mennyi önereje van a lakossági ügyfélnek, akkor ott ki is tudja választani az adott leasing céget, aki ott gyorsan megcsinálja kvázi itt a hitelvizsgálatot. Ugyanezeket megnézi, tehát itt is fontos, hogy ne legyen az ügyfél KHR listán, ahogy a céges ügyfelek esetében is, itt is vannak ilyen KO kritériumok, és hogyha minden rendben van, akkor a szalomba meg is lehet kötni a szerződést, és akkor el tudja vinni a gépjárművet majd a a lakossági ügyfél.
És akkor jól értem, hogy ennek az egésznek az elején is, ahogy mondjuk egy bankhitelnél is, vagy banki hitelből történő vásárlásnál is, egy bizonyos önerőt le kell rakni az asztalra. Erre mi a szabály? Mekkora önerőre van szükség mondjuk a leasingelt tárgy értékéhez képest, vagy egyáltalán hogyan számolják ki ezt?
Ez nagyon változó, hogyha egy standard eszközt nézzünk, tehát mondjuk egy gépjárművet, aminek tudjuk, hogy van másodpiaca, és nagyjából erről le tudjuk vetíteni, hogy majd a leasing futamideje végén 5 év múlva mennyit fog érni ez az eszköz, hogy jellemzően kisebbek ezek az önerők. Mindjárt fogok majd százalékokat is mondani. Ha egy speciálisabb eszközről van szó, amit nehéz eladni, mondjuk egy gyártósor, amit mondjuk Magyarországon összvisz 3 vagy 4 potenciális vásárló jöhet szóba, ott jóval nagyobbak az önerők. Tehát, hogy maga az eszköz meghatározza, hogy mennyire standard vagy speciális, hogy nagy vagy kevesebb önerőt kérünk. És ugyanúgy meghatározza még az önerő mértékét, hogy mennyire hitelképes az adott ügyfél. Tehát ha hitelképessége kevésbé erős, akkor nyilván nagyobb önerőt fog kérni a leasing cég vagy a bank, hogy a havi leasing díjat fogja tudni fizetni. Hogyha a hitelképessége egyébként erős, akkor kisebb önerővel is el fogja tudni bírni a magasabb törlesztő részletet vagy leasing díjat. És akkor még itt van a harmadik szempont, amit mondtam, az áfát, hogy vannak olyan ügyfelek, akik az áfa visszaigénylést szeretnék maximalizálni, ők arra törekszenek, hogy a legkisebb önerő mellett a legkisebb maradványérték kell leasingeljenek, hogy minél jobban maximalizálják az áfa visszaigénylés lehetőséget, és hogy számok nyelvén is beszéljünk, nagyjából ez a 10%-50% között szokott lenni az önerő mértéke, attól függ, hogy milyen a hitelfelvevő hitelképessége, és mi maga az eszköz.
És akkor ugye rendben felvette az ember, tehát megkötötte a szerződést, kifizette az önerőt. Mi történik ezután? Tehát, hogy ugye mondtad már a havi leasing díjat, vannak ugye olyan konstrukciók is, amikben nem havonta kell fizetni. De erről beszélj kérlek nekem egy kicsit, hogy egyrészt milyen rendszerességgel kell fizetni, illetve ismét akkor a leasinget eszköz értékéhez képest nagyjából milyenek szoktak lenni a leasing díjak?
Általában mondjuk, nem is tudom, 90%-ban havi törlesztés szokott lenni, általában gépjárműveket szoktak az emberek meg a cégek is főként leasingelni, tehát hogy számosságban az a legjellemzőbb, azoknak havi a leasing díja, mármint a fizetésnek a gyakorisága. Emellett vannak nyilván negyedéves, meg féléves leasing díj fizetések. Ezt úgy tudnám inkább jobban bemutatni, hogy szezonalitást viszünk bele, tehát egy agrárvállalkozó, akinek egy mezőgazdasági gépet leasingel, nyilván ehhez fogjuk igazítani a leasing díj fizetést, amikor nyilván tudjuk, hogy most vetnek, mikor alatnak, és mikor tudta eladni a terményét, és pénzhez jutott, nagyjából akkora szoktuk beállítani, hogy ott kell neki mondjuk, ott ilyen fél éves leasing díj fizetések szoktak lenni, szezonalitást így fizetünk. Maga a leasing díj összegére nem tudok neked mit mondani, attól függ, hogy ez egy olcsóbb kategóriájú pár millió forintos gépjármű, vagy egy 100 millió forintos nem tudom, agrárgép, vagy gyártósor, vagy luxus gépjármű, tehát hogy nagyon tudnak változni itt a leasing díjak.
Mi történik akkor, hogyha a leasingelt termékkel valami kár történik, és itt most akkor valószínűleg a legtöbben kapásból arra fognak gondolni, hogyha mondjuk egy leasingelt autóval balesetet szenvednek, vagy balesetet okoznak. Ilyenkor, ha mondjuk magát az autót érte valami kár, akkor mi történik?
Nincs nagy különbség egy bankhitelhez képest, tehát hogy mondjuk egy lakossági jelzálog hitelt nézünk, ott is maga a biztosíték az ingatlan, és kötni kell rá biztosítást. Ezt a biztosítást általában a bankra szokták, vagyis hát kell engedményezni. Ugyanez van a leasingnél is. Itt maga a biztosíték az a leasingelt eszköz, vagy tárgy, vagy gépjármű, ez a leasingnek a tulajdonában van. és itt kaszkó biztosítást kell kötni, a kaszkót kell fizetni, hogyha valami törés keletkezik, akkor gyakorlatilag a biztosító az a leasing cégnek fogja megfizetni ezt az összeget, akár fizetési összeget. Itt a leasing cég mindig mérlegel, hogy mekkora volt a kárnak a mértéke, ebből a díjből javítható, előállítható-e az eredeti állapot, tehát hogy üzemképes lesz-e a gépjármű. Ha igen, akkor többségében gyakorlatilag javítják a gépjárművet, és erre használják fel a biztosítási díjfizetést, tehát a biztosító által fizetett díjnak az összegét. Ha viszont olyan a mértéke, hogy nem tudom, gazdasági totálkár vagy teljes totálkár, akkor általában ez beszámításra kerül ez az összeg az aktuális kintlévőségbe, és zárjuk a hitelszerződést. Ezen kívül vannak még a lopások. Nyilván itt egyértelmű, hogy a biztosító által fizetett összeg az beszámításra kerül, és szintén zárjuk a leasing szerződést.
Azt ugye valószínűleg nyilván tudja a legtöbb autós legalább elméletben, hogy akkor mit kell tennie, hogyha az autójában valami kár esik. Mi a teendő akkor, hogyha egy leasingelt autóban esik kár? Tehát, hogy akkor mik az első lépések, amiken itt át kell mennie az ember?
Nincs különbség. A biztosítójának be kell jelentenie a meghatározott napon belül, hogy káresemény történt, és minden ezzel kapcsolatos iratot meg dokumentumot be kell küldeni, a biztosító pedig felveszi a leasing céggel a kapcsolatot.
És abban az esetben, tehát van egy ilyen részben biztos csak városi legenda, de gondolom valami minimális alapja legalább a múltban lehet a történetnek, hogyha valaki leasingelt autóval okoz balesetet, vagy mondjuk, mit tudom én, követel szabálysértést, hajd gyorsan, akár ilyesmi, akkor ő mondhatja azt, hogy ó, bocsánat, nem én ültem ebben az autóban. Ez így igaz, vagy ez egy teljes legenda? Mi a helyzet ezzel?
Hát nem tudom, hogy régen mi volt és mennyire volt igaz, de hogyha valakinek gyorshajtás vagy bármiféle ilyen bírságot kap, azt nem a leasing cég fogja kifizetni, hanem az üzemben tartó, mert erre tehát elválik a tulajdonos és az üzemben tartó, és az üzemben tartónak fogják címezni ezt a bírságot.
Értem. És akkor eljutottunk mondjuk a szerződés legvégére. Ugye gondolom itt is úgy van, hogy megvan adva, hogy X hónapon keresztül kell fizetni a bérleti díjakat, és akkor ugye említetted már, hogy zárt vagy nyílt végű szerződések lehetnek. Mi az ügyfél teendője ilyenkor, illetve hogyan állapítják meg az árat? Tehát, hogy ha ő azt mondja, hogy olyan szerződést kötöttek, amivel az adott eszköz, tényleg beszéljünk egy autóról, az ő tulajdonába kerülhet, akkor ennek az egész szerződésnek a végén, amikor kifut, mi történik, mi pontosan a folyamat?
Gyakorlatilag küldünk egy levelet az ügyfélnek, hogy akkor lejárt a futamidő, és akkor nyilatkoznia kell arról, hogy akkor a tulajdonjogot át akarja venni, vagy sem. Általában már az elején fogja tudni, hogy mennyi az a mi maradványértéknek nevezzük szakmai nyelven, amint majd a végén ki kell fizetnie a leasing cégnek, hogy megszerezze ezt a tulajdonjogot. Gyakorlatilag itt egy normál ilyen tőke lefutás, tehát hogy egy bankhitelnél is tudja, hogy mennyit kell fizetni, és mennyi van a végén. Nyilván ez egy nagyobb összeg, nem úgy, mint egy bankhitelnél, hogy a 20. év végén mondjuk a jelzálog hiteled nullára fut ki. Itt általában 1-2 millió forintos maradványértékek vannak.
Tehát beszélhetünk egy normál, addigra már használt öregebb autóáráról.
Igen, a leasing cégek mindig úgy határozzák meg az önerőt, a maradványértéket és a futamidőt, hogy a futamidő végén ott még legyen benne egy puffer, hogyha azt mondaná az ügyfél, hogy ő mégse kéri az autót, akkor a leasing cég még ne szenvedje veszteséget, el tudja adni pozitívban, hogyha eladta. Egyébként többért, mint a maradványérték volt, azt természetesen ki kell fizetnie az ügyfélnek. De 99%-ban az ügyfelek élni szoktak azzal, hogy átveszik a tulajdonjogot a futamidő végén, mert hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy a maradványérték 1 millió forint, akkor általában annak a autónak az akkori piaci értéke legalább 2 millió forint, tehát nem éri meg nekik feltétlenül otthagyni a leasing cégnél.
Köszönöm, Zoltán, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Stolcs Üven vagyok, búcsúzom tőletek, sziasztok!
Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.